És a 39. versre következik. Szuper. Eddig furcsa a versmérték. Nem tudom, valaki tudja, hogy pontosan meg kell mondani. Jó, akkor mi? Kámadi ezt vagy a csitá.
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 Nakarama rohanti yata karamba bijani.
Nakarama rohanti yata karamba bijani.
Nakarama rohanti yata karamba bijani.
Nakarama rohanti
yata karamba bijani. Jnanatmani akunamaye. Isteni kegyelme, Srila Prabhupádnak a fordítása. Ó legfelsőbb úr, ha azok az emberek, akiket anyagi vágyaik arra sarkalnak, hogy az anyagi kincseken keresztül elégedetté tegyék az érzékeiket, téged imádnak, aki minden tudás forrása vagy, és aki transzendentálisan az anyagi kötőerők fölött állsz, akkor nem kényszerülnek arra, hogy újra megszülessenek az anyagi világban, ahogyan a csirátlanított vagy megpirított magokból sem hagy ki nevén. Az élőlényeknek ezért kell elszenvedniük a születés és halál folytonos ismétlődését, mert az anyagi természet feltételekhez köti őket. Te azonban transzendentális vagy, ezért aki a te társad akar lenni a transzendensben, az megmenekül az anyagi természet diktálta feltételektől. Kérlek ismételjétek. Ó legfelsőbb Úr!
Ó legfelsőbb Úr!
Ha azok az emberek, akiket anyagi vágyaik arra sarkalnak, hogy az anyagi kincseken keresztül, elégedetté tegyék az érzékeiket, téged imádnak, aki minden tudás forrása vagy, és aki transzendentálisan, az anyagi kötőerők fölött állsz, akkor nem kényszerülnek arra, hogy újra megszülessenek az anyagi világon, ahogyan a csírát tanított, vagy megpirított magukból, sem hagyd ki növény. Az élőlényeknek azért kell elszenvedniük, a születés és halál folytonos ismétlődését, mert az anyagi természet feltételekhez köti őket. Te azonban transzendentális vagy. Ezért, aki a te társad akar lenni a transzendensben, az megmenekül az anyagi természet diktálta feltételektől. Köszönöm szépen. És Prabhupád magyarázata. Ezt erősíti meg a Bhagavad Gita 4.9 is, amikor az Úr így szól. Jamma karma cha medhivyam evam yo veti tattvataha gyaktvá deham punar jamma na iti máma iti szócsam. Ó Arjuna! Aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzendentális természetét, az testre elhagyása után nem születik meg újra ebben az anyagi világban, hanem eléri az én örök természetemet. Ha valaki a Krisna tudatot gyakorolja, hogy megértse Krisnát, az kétségtelenül ellen tud állni az ismétlődő születés és halál folyamatának. Ahogyan ezt a Bhagavad Gita világosan kijelenti, gyaktvá déham punar jamma na iti. Az ilyen ember alkalmassá válik arra, hogy hazatérjen vissza Istenhez, pusztán azért, mert a Krisna tudatot végzi, illetve megérti az Istenség legfelsőbb személyiségét, Krisnát. Még akiknek anyagi vágyaik vannak, azok is imádhatják az Istenség legfelsőbb személyiségét olyan álhatatosan, hogy végül visszamennek Istenhez. Tény, hogyha valaki eljön a Krisna tudatba, egyre jobban vonzódni fog Krisna lótusz lábához, még akkor is, ha sok-sok anyagi vágya van, mert szent neve éneklésén keresztül a legfelsőbb Úrra társul. A legfelsőbb Úr és szent neve nem különböznek egymástól, így aztán az ember nem ragaszkodik többé az anyagi élvezethez. Az élet tökéletessége az, ha nem vágyunk többé az anyagi élvezetre, hanem Krisna érdekében, Ha valaki valamilyen módon, még ha az anyagi nyereség reményében is eljön a Krisna tudatba, annak az eredménye az lesz, hogy felszabadul. Kámát, drésát, vaját, sznéhát. Akár az anyagi vágyak kielégítésére véget, akár az irítség ösztönzésére, akár félelemből, akár ragaszkodás miatt, vagy bármilyen más okból fordul az ember Krisnához, élete sikeres lesz. Om Agyanati Mirandasya Agyanatunasvakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Guru Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachalam Yat kripat mahamande shivamina. Ó legfelsőbb Úr! Ha azok az emberek, akiket anyagi vágyaik arra sarkalnak, hogy az anyagi kincseken keresztül elégedetté tegyék az érzékeiket, téged imádnak, aki minden tudás forrása vagy, és aki transzendentálisan az anyagi kötőerők fölött állsz, akkor nem kényszerülnek arra, hogy újra megszülessenek az anyagi világban, ahogyan a csirát tanított, vagy megpirított magukból sem hagyd ki növény. Az élőlényeknek azért kell elszenvedniük a születés és halál folytonos ismétlődését, mert az anyagi természet feltételekhez köti őket. Te azonban transzendentális vagy, ezért aki a te társad akar lenni a transzendensben, az megmenekül az anyagi természet diktált a feltételektől. Csitrakitu Maharaj, csodálatos imákat ajánl az Úrnak. És ezt még régebben hallottam, hogy amikor változik a versmérték, az mindig kifejez valamit, szóval nem véletlenül változnak ezek a különböző versmértékek a Srimad Bhagavatamban, hanem mindig kifejeznek valamit. Például amikor Arjuna mondja Krishnának a Bhagavad Gita-nak az elején, hogy nézd Krishna, tanítványod vagyok egy lélek, meghódolok előtted, kérlek oktass engem, akkor ez egy nagyon rendszertelen versmérték az a vers, nem tudom, biztos tudjátok. És ez azért van, mert Arjuna nagyon zaklatott, nagyon földút, és akkor ez kifejezi azt, hogy Arjuna így beszél. Ugyanígy Csitraketu Maharaj, ő szintén nagyon zaklatott, de nem egy rossz értelemben, hanem egy nagyon pozitív értelemben, ugyanis úgy küzdik a könnyeivel, az extázisával, és akkor azért, akkor ugye csodálatos szavakat mond, de úgy, hát nem azt mondom, hogy dadok, hanem úgy akazozik a beszéde, vagy úgy egy picit úgy keresi a szavakat, és akkor ezt a versmérték is kifejezi, hogy nem olyan rendszeres a beszéde, mert olyan extázis tapasztal, hogy elég tud beszélni. Ez a vers, ez eszembe jutatott egy dolgot, ugye van egy ilyen kulcs kijelentés benne, hogy azok a személyek, akik Krisnát imádják, akkor ők fölül tudnak emelkedni a kötőerőkön, azért, mert Krisna teljes mértékben transzendentális, ezért aki az ő társa akar lenni, az szintén megmenekül az anyagi feltételek, vagy anyagi kötőerő diktálta feltételektől. És mondja ez a vers, hogy lehet, hogy vannak valakiben anyagi vágyak, de hogyha valaki menedéket keres a legfelsőbb úrnak a lótusztábánál, akkor ugyanúgy, ahogy egy sírátlanított vagy megpirított magokból sem hajt ki növény, ezek az anyagi vágyok, ha bár ott vannak a szívben, akkor nem fognak bajt okozni, nem fognak növényé fejlődni. És ez egy nagyon fontos kijelentés, mert sokszor gondolhatjuk azt, hogy ó, hát az én szívemben annyi minden van, lehetetlen, hogy én valaha is fogom tiszta szívvel tudni gyakorolni a Krisna tudatot, vagy hogy igazából lesz majd egy olyan pont az életemben, amikor meg tudok hódolni, vagy amikor ezekkel a nehézségekkel már nem kell küzdenem, vagy az ember tapasztalja, hogy akkor ott van kétű, mohóság, irítség, ezek a dolgok, akkor jelen vannak a szívben, és ezek az anyagi vágyak akkor nyomnak bennünket, hogy bizonyos dolgokat csináljunk. Ugye a szadanával, lelki gyakorlatok végzésével szert tudunk tenni arra az erőre, melynek birtokában ellen tudunk tartani ezeknek a vágyaknak, de meddig, ugye? Mindig ez a kérdés. És szokott lenni ez, hogy akkor jobb inkább kijelni a vágyainkat, mert úgyis akkor legalább az ember megtapasztalja, hogy nem jó, és akkor majd milyen jó lesz. De nem, mert olajat önteni a tűzre sosem jó, szóval az nem fogja eloltani a tüzet, ez csak még nagyobbra növeli a lángokat. A megfelelő megoldás az, hogyha követjük a bhakti jogának a folyamatát, a Krisna tudatnak a módszerét, mert ez a módszer, ez a folyamat, ez kitisztítja a szívünkből a vágyakat. Vagy hogyha ott vannak a szívünkben ezek a vágyak, akkor sírátlanítja őket, vagy megpirítja ezeket a magukat. És ha bár akkor jelen vannak, akkor mégsem gyakorolnak ránk hatást, és pont azért, mert ugye Krisna, ő teljes mértékben transzendentális, és hogyha az ő társaságára vágyunk, akkor mi is meg tudunk menekülni az anyagi természetdiktátú feltételektől. Van egy részlet a Sri Chaitanya tanításában, 17. fejezetben, ami pont idevág, és pont ezzel a verssel kapcsolatban ez jutott eszembe, hogyha megengeditek, akkor egy részletet felolvasnék belőle. A Sri Chaitanya által elterjesztett szankirtan mozgalom tulajdonképpen az új transzendentális keftelése. Az anyagi világban egyidejűleg prédikálok, és népszerűvé teszem is ezt a mozgalmat, mondja az Úr. Sri Chaitanya Sankirtan mozgalmában Nityananda és Advaita az ő kiterjedései, Gadadhar és Sri Vász pedig az ő belső és szélső energiáját. Az élőlény ugyancsak a szélső energia része, mivel potenciálisan kétféleképpen viselkedhet. Az egyik tendencia, hogy meghódol Krisnának, a másik pedig, hogy függetleníti magát tőle. Az élőlény azért szennyeződik be az anyagi világban, mert élvezni szeretné azt. Ugye ebben a versben is ez áll, hogy itt vannak olyan emberek, akiknek vannak anyagi vágyaik, amik arra sarkalják őket, hogy anyagi kincseken keresztül próbálják elégedetté tenni az érzékeit. Szóval ez egy normális dolog anyagi világban, akkor általában azért vannak itt az élőlények, azért vannak itt a lelkek, mert vannak anyagi vágyaik, vannak Istentől független élvezetre való törekvéseik. És akkor itt mondja, hogy ha az élőlénynek az anyagi élvezetek iránti vágya van túlsúlyban, akkor belebonyolódik az anyagi életbe, és ettől kezdve alá van vetve az anyagi lét hármas problémájának. Hasonló ez a földbe vetett maghoz. Ha ez a mag túl sok vizet kap, nem képes arra, hogy kihajtson. Hasonlóan, hogy egy embert anyagi vágyak vonzanak, vagy ha az élvezett magja még ott van a feltételekhez kötött lélek szívében, akkor is elárasztatják az Isten iránti szeretett transzendentális cselekedeteit. Ezért aztán a potenciális mag nem lesz képes arra, hogy az anyagi lét feltételekhez kötött életébe belenőjön. Az anyagi világ feltételekhez kötött élőlényei, különösen a jelenlegi kali korszakban, Sík Csétanyának és társainak kegyet tökéletesen elárasztja az Isten iránti szeretettel. Azok, akik felfedezték Sík Csétanya Mahaprabhu mozgalmának transzendentális ízét, többé nem vonzódnak az anyagi cselekedetekhez. Ugye itt szintén ugyanerről a dologról van szó, hogy ha bár lehet, hogy a vágyak mag formájában ott vannak a szívünkben, de hogyha bekapcsolódunk az Úr mozgalmába, Csétanyának a Szankirtan missziójába, akkor az abból fakadó nektár folyam az olyan, mint amikor egy árvíz elönt egy területet. És amikor mondjuk pici magok ott vannak a földben, és jön egy árvíz, és nagyon átitatja, átnedvesíti a talajt, de olyan módon, hogy így a mag így áll a vízben, akkor az a mag nem kicsirázni fog, hanem csak megrohadni. Szóval egy pontig a víz az ugye kedvező annak, hogy kikeljen a mag, de hogyha csak áll a vízben, akkor megrohadsz, akkor nem tud kikelni. És ugyanígy, hogyha mi gyakoroljuk a Krisna tudatnak a folyamatát, részt veszünk az Úrnak a mozgalmában, a Sankirtan misszióban, akkor hiába vannak ott ezek a vágyak a szívünkben, akkor a transzendentális extázisnak ez az áradata, ez el fogja önteni a szívünket. És akkor ezek a magok, ha bár jelen vannak, mégsem képesek kicsirázni, hanem csak elpusztulnak. Ez ellehetetlenedik az ő megkicsirázásuk. És ezt én nagyon lelkesítőnek találtam, mert ugye mindenki hát úgy érzi, hogy ki, vagy milyen kötőerők vannak jelen az életében. Az én életemben elég szorosan vannak jelen a kötőerők, és néha úgy az ember úgy elveszíti a lelkesedését, hogy mikor lesz már ennek vége, mikor csökken a nyomás, mikor szabadul ki az ember ebből a fajta szorításból. De nincs más hátra, mint előre, szóval csak gyakorolni kell a Krisna tudatnak a folyamatát. És ha bár anyagi feltételekhez kötött élőlények vagyunk, ugye különösen a kari korban ez a hatás ez nagyon erős, ez a fajta feltételekhez kötöttség, mégis Sík Csétanyának és a társainak a kegye tökéletesen elárasztja az Isten iránti szeretettel az élőlényeket. A Csétanya Mahaprabhu azért nagyon különleges, mert ugye nem kér semmit előre. Ugye Krisna mondja Bhagavad Gita-nak a végén Sarvadharmam Parityajya Mamekam Saranam Vraja. Mondja, hogy hódolj meg egyedül én előttem. Add át önmagad, hódolj meg, adj fel minden mást. És akkor megvédelek mindentől, mindent adok neked. Ez egyfajta feltétel. De ebben a korban akkor nincsenek feltételek. Ugye ez úgy Csétanya Mahaprabhu azért jött, hogy az Isten iránti szeretetet, a Krisna prémát, ez feltételek nélkül adja. És ő nem kér előre nem kér cserébe, vagy nem kér előre semmit ezért. Szóval ő csak adja. Bárki, aki valamilyen módon bekapcsolódik, lát egy harinámat az utcán, integet baktáknak, ad adományt, kimondja egy Hari Krishna, az valamilyen mértékben akkor fogja tapasztalni a lelki extázist. És ez az íz, ez egy nagyon különleges dolog, amit soha senki nem fog tudni elfelejteni. Ugye ez az utolsó mondat, amit felolvastam, hogy akik felfedezték Sík Csétanya Mahaprabhu mozgalmának transzendentális ízét, többé nem vonzódnak az anyagi cselekedetekhez. Miért? Azért, mert a lelki íz, az minőségét tekintve más, mint az anyagi. Szóval ez egy transzendentális dolog. Nem fedik be a kötőerők, és a lélekhez szól. Ugye a léleknek a természete, ez a fajta boldogság, pontosabban a boldogságnak ez a minősége, az, ami a léleknek a természete. És amíg a lélek csak így bolyog az anyagi világban, addig ezt nem tudja megtapasztalni. Hogyha újra kapcsolatba kerül a lelki energiával, Chaitanya Mahaprabhuval, a mozgalmával, akkor ez a transzendentális íz, ez kijön ebből a kapcsolatból. És akkor ez egy olyan élmény, ami egy ilyen felejthetetlen dologgá válik. És ugye van az első énekben, Srimad Bhagavatam, van egy ilyen vers, ami arról szól, hogy az Úr Krisna baktája még akkor sem zuhan az anyagi létben, mint mások, ha valahogyan visszaesik, mert az, aki egyszer megérezte az Úr lótuszlábúnak ízét, nem tud semmi más tenni, mint újra és újra arra az extázisra emlékezni. Ugye van az a vers. Hogyha valaki egyszer egy picit megtapasztalja, hogy milyen íz jön a Krisna tudat gyakorlásából, akkor onnantól kezdve számára az anyagi világ az úgy gyakorlatilag értelmét veszíti. Nyilván az ember végzi a kötelességeit, hiszen nem arról van szó, hogy akkor feladunk mindent és beülünk egy fa alá az Erzsébet téren, hanem nyilván az ember akkor végzi a dharmái szerint előírt kötelességeit, de fogja érezni, hogy a valódi íz az mindig csak a lelketetekből, vagy abból, hogyha az életének a momentumait az kapcsolja Krisnával. Szóval mindig ott van egy kapcsolat, sosem önző érdekből cselekszik, sosem önmagáért, hanem mindig valahogyan Krisnát behozza a képbe. Szóval nem azért dolgozik, hogy csak legyen mit ennie, meg legyen hol laknia, hanem azért dolgozik, hogy legyen lehetősége praszádomot enni, ugye tudjon ételt ajánlani Krisnának, és legyen egy otthona, ahol tudja imádni az Úrat, és ahol az Úrnak tud állítani egy templomot, egy oltár, és ami tud ajánlani. Szóval mindig lehet kapcsolni az életünket Krisnába, itt inkább a tudásunk tökéletességén múlik. És ezért is még az eredeti vers, amit ma felolvastunk, az szintén kifejezi ugye Csitrakétu Maharács, hogy Krisna az, aki minden tudásnak a forrása. És ehhez a forráshoz, hogyha mi kapcsolódunk, akkor ezzel a tudással is kapcsolatba kerülünk. És a tudás az a lelki életünknek az alapjául szolgál. Szóval, hogyha nincsen transzendentális tudásunk, akkor nem tudunk mit tenni, vagy nem tudjuk, hogy mit kell tenni, nem tudjuk, hogy hogyan kell tenni, és nem tudjuk, hogy mi a cél. Ezen ismeretek hiányában, akkor csak bolyogunk tovább. Az első momentum a fejlődésünk során az, amikor transzendentális tudáshoz jutunk. Ugye megértjük azt, oké, lélek vagyok. És akkor elkezdünk belemenni ennek a részleteibe, hogy akkor ez mit jelent pontosan. És ugye a Bhagavad Gita, az Sambandagyán, az a kapcsolatról szóló tudásnak a tárháza. És ez fejti ki, kik vagyunk mi, ki Isten, mi az anyagi energia, mi az idő, mi a karma, ezek hogyan vannak kapcsolatban, hogyan hatnak egymásra, és hogyan tud az élőlény ezen ismeretek birtokában egy olyan módszer gyakorlása által, amit ugye Krisna ajánl, akkor kiszabadulni az anyagi feltételekhez kötöttségek alól, és megmenekülni az anyagi természet diktált a feltételektől. Mert mindaddig, amíg az anyagi természet diktált a feltételek hatása alatt állunk, addig ez a kapcsolat Istennel ez nem tud ki teljesedni, vagy tökéletessé válni. Addig is létezik egyfajta kapcsolat a legfelsőbb úrral, de azt mondják nagy bakták, hogy amikor az elme már a barátunká válik, amikor elérünk egy szilárd szintet, amikor a kötőerőknek a hatása nagy mértékben érezhetően csökken, akkor mivel sokat jobban tudunk fókuszálni és koncentrálni az Istennel a kapcsolatunkra, ezért ennek a kapcsolatnak a minősége óriási mértékben növekszik. De ez ugye így kezdődik, hogy az ember csak valamilyen módon bekapcsolódik, valamilyen módon részt vesz. És hogyha egyszer bekapcsolódott, akkor onnantól kezdve lehet, hogy még vissza is esik, de igazából ez a visszaesés az már csak egy nagyon picike dolog lesz, nagyon ideiglenes lesz. Mert azt az ízt, amit akkor tapasztalt, amikor kapcsolatba került Krisnával, a lelki energiával, azt nem fogja tudni az élőlény elfelejteni, és nem tud más csinálni, mint újra és újra az extázisra emlékezni. Prabhupád ennek a versnek a magyarázatában mondja, hogy a tiszta odaadó szolgálat olyan lelki élvezetet nyújt, hogy a bhakta automatikusan közömbössé válik az anyagi élvezettel szemben. Ez az odaadó szolgálat fejlődésében a tökéletesség jele. Egy tiszta bhakta mindig az Úr Sri Krishna lótusz lábaira gondol, és egy pillanatra sem felejti el a három világ minden kincsét sem. Itt mondja, hogy egy pillanatra sem felejti el. Mert nekünk ez az értékrendünk, ez a Srimad Bhagavatamnak az értékrendje, hogy mindig emlékezni. És ugye mindig társulni baktákkal, tulajámmal, vénápnaszvarban, nápunalban. Egy baktának mindegy, hogy hol van, mindegy, hogy mit csinál, csak ne felejtse el Krisnát, és mindig vágyik arra, hogy megkapja egy tiszta bakta társaságát, akár csak egy pillanatra is. Ugye van ez a lavénápi kifejezés a Bhagavatamban, a lava az egy időegység, ez a másodperc 1/11 része. Nagyon picike dolog. Nagyon-nagyon picike, rövid idő. És mondja, hogy csak egy lavány idő erejéig megkapjuk egy tiszta bakta társaságát, akkor az életünk tökéletessé tud válni. És mindig egy pillanatra sem elfelejteni a világ minden kincséért sem. Miért? Azért, mert akármennyi kincsünk van, akkor hogyha csak egy pillanatnyi időt elpazarlunk az életünkből, azt nem tudjuk visszavásárolni. Ugye Srila Prabhupád több helyen mondja, hogy az ember élet nagyon értékes, az önmegvalósításra van, és az időnk az korlátozott, szóval mindenkinek van naponta 24 órája, x perce, abból bizonyos időt kell fordítani alvásra, tisztálkodásra, evésre, különböző dolgokra. Szóval korlátolt az, hogy mennyi idő áll a rendelkezésünkre. És nekünk egy felelősségünk az, hogy tudatossá válva, akkor mindig figyeljük azt, hogy mire fordítjuk az időnket. Hogy ne pazaroljuk az életünket, hanem használjuk ki a legfelsőbb Úr szolgálatában, és abban, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzá. És ez a cél, hogy eljutni arra, abba az állapotba, hogy egy pillanatra sem felejtsük el a világ minden kincsét sem. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, és ezt tényleg meg kell értenünk, hogy a Srimad Bhagavatamnak ez az értékrendje, amit próbál felénk közvetíteni. Hogy mindig emlékezni Krisnára, soha nem elfelejteni őt. Ugye az anyagi világ, a materiális társadalom az meg pont ellentétesen próbál érvelni, hogy ő pedig mondja, ugye materiális elvek azok mondják, hogy próbálj minden pillanatot kihasználni arra, hogy elmerjünk az érzékkielégítésben, ugye? Akkor ott az az értékrend, hogy akkor carpe diem, most élünk, egyszer élünk, ugye le kell tépni a napot, éj a mának, ugye ezt is ugye félrefordítják, mert ez eredetileg úgy hangzik, hogy éj a mában, ugye mondják, hogy éj a mának, hogy akkor csak az érdekeljen, hogy ma mit tudsz élvezni, ne törődj semmi mással. Ez is egyfajta értékrend, de ez szoros ellentétben áll azzal az értékrenddel, amit a Srimad Bhagavatamban olvashatunk. És lehet látni, hogy a két értékrendnek a követése az milyen eltérő eredményt ad. Szóval lehet látni azt, hogy materialista emberek az életük végére hova jutnak, és lehet látni azt, hogy transzcendentalisták, Krisna tudatú hívők, gyakorlók, akkor milyen eredményt érnek el, mondjuk a Srimad Bhagavatam elveinek és értékrendjének a követése által. És ezt nagyon, nagyon szépen mondja Srila Prabhupád szintén, hogy materialista társadalom, hogy úgy első ránézésre még úgy jónak is tűnik, nem? Akkor úgy van egy dinamizmusa, van egy fejlődése, tudatok egyre több dologra jönnek rá, egyre szuperebb dolgokat találnak ki, és pont most olvastam, hogy egy francia kutató, aki kitalált valami műlevelet, ami tud fotoszintetizálni, és tud oxigént előállítani széndioxidból. Úgy valami sejem hernyót, nem tudom, planktonokkal össze, nem tudom, mit csinált, és akkor csinált ilyen levelet. És ez most egy nagyon nagy dolog. Szóval, hogy lehet, hogy vannak ilyen tudományos vívmányok, és annyi csodálatos dolognak tűnő találmány, vagy kísérlet történik, de még mindig, akkor Prabhupád mondja, hogyha van egy egyenlet, van egy matematikai egyenlet, mondjuk van egy hosszú egyenlet. Mi a leghosszabb egyenlet, amit életedben megoldottál? Hány oldalas volt?
Nem tudod.
Ja, mondjuk van egy egyoldalas egyenlet, matematikai képletek egyenletek. Hogyha a legelején elkövetünk egy hibát, akkor mindegy, hogy mi van utána, akkor biztos, hogy rossz lesz az eredmény. Ugye Prabhupád mondja, hogy ha bár nagyon ilyen csodálatosnak tűnik a mai modern világ, és annyi különböző vívmány van, és annyi dolog, fejlődés és minden, de mivel az elején, az alapjaiban van hiba, akkor az egész értéktelen. És előbb-utóbb akkor ez be fog bizonyosodni, mert akkor fogjuk látni, hogy mi lesz az eredmény. És ugye azt is mondja Prabhupád, hogy amikor van sok-sok-sok-sok nulla, akkor ez önmagában értéktelen. Hogyha egy egyest az elejére teszünk, akkor a nulláknak értelme lesz. És akkor minden egyes nullának szerepe van. Szóval, hogyha van csak egy önpusztító, degradálódás folyamatában lévő anyagi társadalom, akkor az olyan, mint sok-sok-sok nulla egymás mellett. Önmagában haszontalan. Hogyha elé teszünk egy egyest, aki nem más, mint ugye Krisna, akkor valódi értelmet tud nyerni. Szóval anyagi világ az önmagában véve nem egy rossz dolog. Akkor, hogyha valakinek van tudása arra, hogy hogyan kell Krisna szolgálatában használni az anyagi dolgokat. Mert ugye ugyanúgy, ahogy a kötőerők a lekötöttségünket okozzák, akkor tudják adni a felszabadulást is. A kérdés az, hogy mennyire vagyunk tudatosak, és mennyire használjuk ezeket, ahelyett, hogy csak hatnának ránk. Hogyha elég tudatosak vagyunk, akkor az anyagi energiát le tudjuk foglalni az Úrnak a szolgálatában, és ezáltal nem lekötöttségünket fogja eredményezni, hanem a felemelkedésünket. Szóval ezt lehet látni, hogy akkor különböző értékrendek vannak, van a materialista értékrend, hogy élvezzünk minden pillanatot, és van az anyagi, vagy a bhágavatamnak az értékrendje, hogy minden pillanatban akkor keressük a tiszta bhakták társaságát, és sose felejtsük el Krisnát. És ugye Csitraketu Maharádzsán lehet látni, hogy ő megértette ezt az elvet. Megértette azt, hogy az anyagi létezésnek akkor nincsen valódi értelme. Mert itt csak újra és újra el kell szenvednünk a születés és halál folytonos ismétlődését. Ugye ezt ő mondja, ezek az ő szavai. Nyilván ugye most halt meg a gyermeke, akkor ezt meg is tapasztalta. Szóval ezzel most ő átment, mert első kézből tapasztalta azt, hogy mit jelent elveszíteni valakit, vagy mit jelent az, amikor közvetlen közelében valaki elhagyja a testét. És megértette azt, hogy ebből csak szenvedés fakad. Szóval amíg valaki anyagi tudatban van, anyagi szinten gondolkozik, addig az a helyzet egy nagyon kilátástalan helyzet, és egy nagyon zavart helyzet. Nekünk szükségünk van a transzendentális tudásra, hogy tisztállássuk a dolgokat. És ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor érzéketlenné válunk, szóval hogyha gyermekünk elveszíti a testét, elhagyja a testét, akkor nem az, hogy akkor megyünk tovább, mint hogyha mi se történt volna. Szóval nyilván érzelmileg akkor azt meg fogjuk élni, ez egy nagyon komoly dolog. De nem az lesz, hogy akkor ott állunk zavartan, és nem tudjuk, hogy most mi történt, hanem fogjuk érteni, hogy igen, karma törvénye, lélekvándorlás, ezek a dolgok mind működnek, és akkor így legalább tudjuk hova tenni, mert emberek általában nem is tudják hova tenni ezeket a dolgokat. Csak találkoznak egy élethelyzettel, és nem tudnak vele mit csinálni. A legjobb, amit tudnak vele csinálni, hogy besöktük a szőnyeg alá, mert ugye megy tovább az élet. De ezzel nem oldják meg, és ez már nagyon sok minden más problémának és bajnak a forrása az életük hátralévő részében. És ugye minden pillanat nagyon fontos. Ezzel kapcsolatban van még egy vers, amit egyszer Niranjan Maharaj egy vasárnapi programon 2007-ben tartott, szilveszter napján, nem tudom, arra emlékszik-e valaki. Nagyon jó lecke volt, ugye pont szilveszter volt, és nekünk is most volt nemrég az új év. Ugye emberek mindenki ünnepel, mindenki megragadja az alkalmat az ünneplésre, mindenki próbál élvezni, nem is tudják pont, hogy mit csinál, de úgy mindenki úgy élvezi az életet. És akkor van ez a vers, amit Niranjan Maharaj olvasott, ez a Simad Bhagavatam második énekéből van. Így szól, hogy minden nap kelte és napnyugta, csak megrövidíti mindenki életét, kivéve azért, aki azzal tölt idejét, hogy a tökéletesen jó istenség személyiségéről beszél. Szóval ugye minden nap van egy nap felkelte és van egy napnyugta, és a kettő között van egy időszak. És attól függ, hogy milyen tudatban vagyunk és milyen tetteket végzünk, ez az idő, ez vagy megrövidíti az életünket és csak közelebb visz bennünket a halálhoz, vagy pedig meghosszabbítja az életünket olyan értelemben, hogy közelebb visz bennünket az örök élethez. Ugye örök lelkek vagyunk, szóval ezt úgy megfelelően kell érteni, de egy örök élet alatt azt értem, hogy igen, akkor kiszabadulni a születés és halál körforgásából, és visszamenni Krisnához, ahol elfoglalhatjuk örök helyzetünket, mint örök lelkek. Szóval mindenkinek az életében van nap felkelte és nap nyugta. A kérdés, hogy a kettő között mit csinálunk, hogy mivel töltjük az időnket. Hogy emlékszünk-e Krisnára, vagy sem. hogyha emlékszünk rá, tudunk rá emlékezni, akkor az időnek a telte, az egy öröm a számunkra. Viszont, hogyha nem Krisnára emlékezünk, csak magunkra gondolunk, ahogy telik az idő, akkor ugye egyre frusztráltabb az élő lény, mert egyre kevesebb ideje van az érzékkielégítésre. És Niranjan Maharaj ezt úgy kifigurázta egy kicsit, hogy ezért ostobaság mondjuk materialistáknak ünnepelni az új évet, vagy a szilvesztert, mert csak telik az idő. És igazából azt ünneplik, hogy egyre kevesebb idejük van arra, amit ők igazából szeretnének csinálni, nem más, mint az érzékkielégítés. Ez azt ünneplik, hogy akkor csökken az idejük. És mondta Niranjan Maharaj, hogy ez mekkora, hogy igazából nem gondolkoznak, szóval semmi tudatosság nincs mögött, de csak egy alkalom lehet bulizni, be lehet rúgni, nem tudom, mit lehet csinálni, és akkor kihasználják a lehetőséget. De igazából, hogyha belegondolnának, akkor nagyon szomorúak lennének, mert konstatálnák azt, hogy hát telik az idejük. És ha öregszik a test, akkor egyre kevesebb lehetőséget biztosít az érzékkielégítésre. És aki erre teszi fel az életét, hogy neki az érzékkielégítése mindene, akkor amint az arra való lehetőség csökken, akkor a frusztráció annak mértékében növekszik. És egyedül a bakták azok, akik igazából ünnepelhetik az új élet, ugye ezt meg is tettük egy óriás harinámmal, mert lelki gyakorlók számára az, hogy telik az idő, az egy csodálatos dolog, mert egyre közelebb kerülünk Krisnához, ahhoz, hogy meglássuk Krisnát szemtől szemben. Ez egyre közelebb jön az a pillanat. És mondja, hogy a nap a tiszta bakta életéből nem tud semennyit elrabolni, hiszen a bakta állandóan az odaadó szolgálatába merül, létét tisztítva. Szóval minden pillanatot kihasznál, és minden módon, minden lehetőséget megragadva próbál kapcsolatba kerülni a legfelsőbb úrra, és próbál odaadó szolgálatot végezni. És hogyha ezt megteszünk, akkor bármi anyagi vágyak vannak a szívben, bármi zavar van az életben, akkor ez ki fog tisztulni. Ugyanúgy, ahogy egy mag megpirul, vagy csirátlanítva van, vagy ahogy egy magot mondjuk elönt az árvíz. Akkor lehet, hogy jelen van, de nem okoz problémát, és csak képesek leszünk folytatni a lelki életünket és végezni az odaadó szolgálatunkat, amíg el nem érik a tökéletességet. Van-e valakinek kérdése, kiegészítése, hozzáfűzése? Igen.
Mi a fontosabb és lehet, hogy visszamenjünk hozzá, vagy hogy itt maradjunk, és mindhárom világba terjesztjük az
életünk kicsőségét? Krisnának az a legfontosabb, hogy minden lélek vissza találjon hozzá. Neki először az fontos, hogy minket visszakapjon, és amikor minket visszakap, akkor fogja kérni, hogy segítsünk másoknak is visszatalálni hozzá. Ugye van az a mondás, hogy egy halott mentős nem mennek senkit. Szóval mi nem vagyunk egy jó helyzetben, addig mi sem tudunk másoknak segíteni. És Krisnának mi vagyunk a legfontosabbak egy szempontból, szóval akkor ezt lehet érezni mondjuk szankirtanon is, hogy akkor miért nem az, hogy csak kiállok az utcára, és akkor csak így sorbálok előttem az emberek, és akkor viszik el a könyveket. Mert ugye Krisna ezt szeretné a legjobban, szóval neki ezen a legfontosabb, hogy akkor minél több könyv kimenjen, minél több emberhez eljusson, ott van szemben a tálalkozás. Igen, de neki még fontosabb az, hogy mi fejlődjünk. Szóval nekünk át kell menni egy tisztító folyamaton. És akkor mondja, hogy ez egy olyan gyógyszer, amit Krisna személyesen ad be. És lehet, hogy keserű, de még mindig akkor ennek van értelme. Szóval nekünk, amikor ki vagyunk például az utcán, akkor azért vannak ezek a nehézségek, mert ezek tisztítják a szívünket. És itt van egy szintén egy nagyon jó ehhez kapcsolódó hasonlat. Ez most nem fogom tudni megtenni. Mindegy, bocsánat, ezt most nem tudom megtalálni, de lényeg az, hogy először nekünk kell megtisztulni, és hogyha elértünk egy tiszta szintet, akkor Krisna úgyis csak fog minket kérni, és utána már nekünk is csak az lesz az egyetlen vágyunk, hogy hogyan tudjuk Krisnát elégedetté. Hogyan tudunk elégedettséget okozni az Istenség legfelsőbb személyiségének, ez lesz az egyetlen dolog, ami a szemünk előtt lehet. És akkor nyilván olvasva a Bhagavad Gita-t, akkor tudjuk, hogy Krisnának azok az a legnagyobb elégedettséget, hogyha minél több lélek visszatalál hozzá. Ez először magunkat, és akkor utána másokat meg tudunk mondani. Peter.
És te vagy, hogy a vers magyarázatban volt, azt hiszem, mert itt mondtad, hogy Gadát Hatmandit, ő az úr belső energiát, Ládin is, hogy így nyilván sírazta, akkor meg a szélső energiát, hogy mit jelent az, hogy szélső energia?
Ez határenergiát jelent, nem tudom.
Mint azok az élő lényeket, vagy?
Köszönöm szépen a figyelmet. Mert rácsönyök bármit, hogy illetek a pályát. Te elgóra, órába tudom neki. Thank you.